Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Trend FM hallgatóit, ez itt a Sportérték, és én Mezei Dániel vagyok, vendégem pedig Csisztu Zsuzsi. Szia Zsuzsi, nagyon szépen köszönöm, hogy zsuzsanázalak, vagy zsuzsizzalak?
A Zsuzsi teljesen jó, Dani, annál is inkább, mert kisebb erre mondani, mióta ismerjük
egymást. Igen, régóta ismerjük egymást, és ugye a Magyar, illetve a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség alelnökeként ülsz most itt a stúdióban, meg hát valamennyire, mint kollégám. Elindulsz a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség elnöki tisztségéért. Zajlik a kampány, és én többször beszéltem veled, kollégáiddal, és úgy gondolom, hogy talán a kedves hallgatókat is érdekelheti, hogy mit jelent mindez. Mit jelenthet mindez neked, mit jelenthet mindez a magyar sportújságíró társadalomnak, a magyar sportnak, és erről hogyha tudnánk beszélgetni. Nagyon érdekes a helyzet, mert pont akkor lesz a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség elnök választása, amikor az országgyűlési választás idehaza. Ezt te kérted?
Hát gondoltad, hogy nem. Igazából ez az időpont valóban nagyon nem szerencsés nekünk, már abban a szempontból is, hogy nyilván én hiszek a választójogban, és én mindig elmegyek szavazni, úgyhogy most ezt meg kell szerveznünk, hogyha Svájcban leszünk egy pár kollégával együtt, akkor valószínűleg a Berni nagykövetségen hogyan tudjuk leadni a szavazatunkat, tehát ez ad egy kis mondjuk extra figyelmet megtennivalót. Sok szempontból nem jó ez, mert egyszerűen annyira sok felé kellene az embernek a figyelmét, az erőforrásait megosztani. És ez a nemzetközi kampány, ami most tényleg bevallom, teljesen őszintén nekem is egy új világ, tehát akármi lesz ennek a vége, és majd persze fogunk beszélgetni arról, hogy mi lehet a kimenetele, és egyáltalán a személyes ambíción túl, ami persze van ebben, de azért szeretném, hogyha mi hallgatóink megértenék azt, hogy ez a sokkal kisebb rész ahhoz képest, amilyen potenciált én ebben látok, pontosan azoknak a területeknek a megtámogatására, amiket említettél, akár a magyar sport újságírós ügyé, magyar sport újságírás ügyének a képviseletére nemzetközi szinten, akár a nemzetközi sportújságírás dolgainak a jobbítására, ami ráfér egyébként a szakmánkra, a hivatásunkra, és ott van még egy talán a legfontosabb, és számomra a leginkább motiváló szempont, és ezt sosem rejtettem véka alá, hogy én pro Budapesti Olimpia szervezés párti vagyok, mindig is az voltam, és nagyon úgy gondolom, hogy ennek a pozíciónak mondjuk a lobby ereje, illetve a abóvó státusza tudna segíteni egy budapesti olimpiai pályázatot. Úgyhogy a legeslegfőbb motivációm, mert azért nagyon nagy munka ez, nagyon nagy stressz, nagyon sokféle szempont, amit az ember nem is szívesen vesz magára, de ha ezt nézem, ezt a sokkal fontosabb, talán azt is kimerem mondani, magasztosabb célt, akkor azt gondolom, hogy most van egy olyan történelmi helyzet, amelyben megkaptam a bizalmat a Magyar Sportújságírók Szövetsége vezetőségétől. Ők jelöltek engem, ők kértek fel, hogy induljak elnöknek. Ez egy nagyon-nagyon megtisztelő bizalom végül is, és én azt gondolom, hogy én ezt a bizalmat legalábbis addig, hogy ezt a kampányt végigcsinálom, ezt meg kell, hogy szolgáljam olyan tekintetben, hogy igen, beleteszem az erőmet, az erőforrásaimat, a minden tudásomat, kapcsolati tőkémet, tisztességemet, mindent, ami van, és aztán a végén meglátjuk, mert ez egy nagyon nehéz verseny. Sokkal nehezebb, mint ahogy ez a szakma 8-10-12, akár 20 évvel ezelőtt kinézett. Nekem az első IPS kártyám egyébként 1996-ból datálódik, azaz 30 éve. Úgyhogy akkor ez egy teljesen más közösség volt, és majd mindjárt elmondom a szempontokat, hogy mi változott szerintem.
Azért.
Voltam, igen.
Azért. Pár dologra reflektálnék, amit mondtál. Egyrészt az első egy bóka, megengeded, hogy én azt nagyon csodálom benned, vagy elismerem benned, talán egy jobb a kifejezés, hogy 1000 fokon égsz. Tehát, hogyha te valamit csinálsz, akkor azt csinálod. És legyen ez egy tornaverseny, egy közvetítés, hogy legyen a sportújságírás ügye,
köszönöm,
vagy az olimpia ügye. És ugye ez mondjuk ebben a kampányszerű munkában, amit végzel, szerintem nagyon jól jöhet, majd meglátjuk a végeredményt, de erről is fogunk beszélgetni. A másik pedig az olimpia. Ugye most választási kampányban, és szerencsére lekopogom direkt, maradjon így, nem került a kampány témák
szerencsére,
közé
én is azt
a magyar olimpiai pályázat. De talán azért nem, mert hogy most először érzem azt, hogy valóban van egy komoly összefogás. minden spektrumból van egy összefogás, és hogy ilyen szempontból a te pályázatodat is gondolom, hogy sokan segítik. Ezt jól látom?
Hát, hogy hányan tudják segíteni, vagy hányan akarják, az lehet egy másik beszélgetés témája lenne, de abban egyetértek veled, hogy valószínűleg ez most szerencsére, mondom ezt még egyszer, hiszen én ennek az ügynek elkötelezettje vagyok, azért nem került napirendre, mert amennyire tudom egyébként a Magyar Olimpiai Bizottság médiabizottságának vezetőjeként is, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság és a főváros Karácsony Gergely közösen tulajdonképpen egy azon állásponton van, hogy ezt az ügyet pozitívan képviselik. Ugye nem lehet olimpiát rendezni egy fővárosi akarat, de leginkább az emberek akarata nélkül. Tehát azt szerintem mindenkinek látni kell, hogy itt nem csak politikai, nevezzük így, azonos álláspont vagy nézőpont egyezés kell, hanem nagyon-nagyon fontos, hogy ennek az ügynek meglegyen a társadalmi támogatottsága. Egyrészt most olyan pillanatokat, napokat, heteket, hónapokat élünk, amikor minden mással is el van foglalva a társadalom, és akkor még nem beszéltünk a rettenetes világpolitikai helyzetről, ami azt hiszem mindannyiunkat sajnálatosan és joggal aggaszt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha és amennyiben ez a maga útján haladva, hiszen egy csendes fázisban, de azért zajlanak tárgyalások, amennyire én tudom, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Magyar Olimpiai Bizottság között, ez ilyen continuous dialogue, ilyen folyamatos egyeztetés nevű fázisban jár, ami tulajdonképpen kicsit olyan, mint amikor egy ilyen ismerkedési esten így az első beszélgetések vannak, hogy te ki vagy, mi vagy, mit szeretnél, mit van, stb. Tehát nyilván van már egy valamilyen elképzelés és arról, hogy esetleg Budapest, illetve itt egy kicsit többről is van szó, de nem nagyon a felhatalmazásom arról, hogy ezt mondjam, de amennyire tudom, itt nem csak Budapest, hanem egy picit a régió is képviseltetné magát, akár országhatalon is túlnyúlóan, tehát hogy ugye ne felejtsük el, hogyha az ember ránéz az olimpiát rendező városok világtérképére, akkor azért ebben a közép-európai zónában egy nagy üres folt van. Szégyen szemre. Ahhoz képest, hogy a nemzetközi olimpiai mozgalom eredményességében ezek az országok milyen aktívan vették ki a részüket, ahhoz képest az, hogy egyáltalán nem kapták meg a lehetőséget, és a legközelebbi pont Moszkva, ugyebár, és persze aztán, ha nyugatabbra megyünk, akkor találsz, és most ne a téliekről beszéljünk, mert nyilván Szarajevóhoz rendezett olimpiát, de most mint a nyári rendezésről beszélünk. Tehát ebben van adóssága szerintem a nemzetközi olimpiai mozgalomnak, nem csak felénk, hanem ahogy mondom, itt a közép-európai régió felé. Úgyhogy visszatérve erre, én azt látom, hogy az nagyon fontos, hogy egy ilyen ügy mögött legyen társadalmi konszenzus, legyen politikai egyetértés. Ahogy most a Milano Cortinai olimpiáról visszajöttem, és érdekes volt látni, hogy annak a sikere kellően jó gyújtóláng volt ahhoz, hogy az olaszok felbuzdultak, és most hirtelen elkezdtek azon gondolkodni, hogy nem lehetne-e csúnyán, ugye, akár a 36-os vagy a 40-es olimpiára, mondjuk Rómát, vagy Olaszországot, nem tudom pontosan, hogy melyik városban gondolkodnak, szintén benevezni. Tehát, hogy most van egy ilyen pro-olimpia rendezés hangulat a világban, ami egyébként érdekes, mert nagyon sokáig hát nagyítóval kellett keresni a pályázó városokat, még nem is olyan sokkal ezelőtt. Úgyhogy szerintem nem lekicsinylendő dolog abba a körbe tartozni, akik szintén a lelkes rendezés oldalán álló esetleges pályázó jelöltek közé tartoznak, de most még valóban nem tart ott ez az ügy, semmilyen fázisát tekintve, hogy erről mélységében lehetne beszélni. Mélységében akkor lehet majd beszélni, hogyha kicsit nyugodtabb vizekre evezünk minden szempontból, világpolitika és egyéb területen, akár tényleg a választási kampány után, és ez a kérdés még mindig mindenkit érdekel, és akkor el lehet kezdeni természetesen egy társadalmi egyeztetést erről, ami szerintem nagyon fontos.
Csisztó Zsuzsával beszélgetek itt a Sportértékben, és nem az olimpiai pályázatról, hanem a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség elnöki posztjáról, amelyet megpályáztál, mint többek közt, ugye a Sportújságíró és a Magyar Szövetség és a Nemzetközi Szövetség alelnöke. Milyen munkát kell elvégezni ilyen pályázatban? Említetted a háborút, az jutott eszembe, hogy említetted a háborút, hogy például ez lehet, hogy megnehezíti akár az utazásokat, akár a lobby tevékenységet. Hogy néz ez ki? Kezdjük egy egészen alapkérdésnél. mekkora szövetségről beszélünk az IPS esetében?
Igen. Ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, hogy tisztázzuk, hogy itt azért egy nagyon patinás, idén 102 éves szervezetről beszélünk, az 1924-es Párizsi olimpián alapult meg, egyébként volt ugye magyar tagja az alapítás környékén, és szerintem Vadas Gyuláról beszélünk, és aztán Mamusics Mimály is az első alelnökök között volt, és a későbbiekben voltak híres magyar tagjai, talán a legnevesebb szerintem Gyulai István, akit nagyon sokan nem ismerhettek.
Ugye te dolgoztál vele?
Így van, sajnos ugye már nagyon régóta nincs közöttünk a legendás újságíró riporter. Úgyhogy a szervezetnek a múltja az nagyon masszív. Ami a tagországokat illeti, ugye úgy kell elképzelni, hogy minden országban, ahol foglalkoznak sport újságírással, van egy nemzeti szervezet. Egyet ismer el a Nemzetközi Szövetség per ország, és ebből körülbelül van egy olyan 160, kötője 170 tagország. Ugye mindig azt szoktam mondani, hogy ne felejtsük, hogy az ENSZ-nek kb. 202-204 tagországa van nagyjából, tehát hogy ez nem egy kis szervezet, egy nagy szervezet. A taglétszám mindig attól függ, hogy kinek mennyi tartozása van, befizették-e éppen a kártyapénzeket, mert akkor addig fel vannak függesztve átmenetileg. A tagok létszáma
tekintve... Ezt a lobby tevékenység miatt tudod, vagy csak tudod?
Nem, ezt tudom, mert ez napirendi kérdés mindig, hogy vajon hány ország fizette be, vagy nem fizette be a tagsági díjat. A másik, ami a létszámokat illeti, hogy globálisan körülbelül ebből a 160-170 országból nagyjából olyan 9500 és 10000 közötti tag van. Tehát megint csak egy nagy létszámú szervezetről beszélünk. Úgyhogy ha innen nézzük, akkor ezt elvezetni, ez nem egy kis feladat. Ugye én most alelnök vagyok, de azért azt látni kell.
Volt már női elnöke a szövetség?
Nem volt női elnöke.
Így a nőnap után egy
nem volt női elnöke. Így van, nem volt női elnöke, és volt, van még egy hiányosság, olimpikon elnöke sem volt ennek a szervezetnek. Én mind a két kritériumot kimerítem, ha szabad így fogalmazni, úgyhogy ez egyébként egy picit része is az én kampányüzenetemnek. Nem feltétlen annyira a női, bár azért Kirsty Coventry Nemzetközi Olimpiai Bizottsági elnöki megválasztása óta szerintem nagyon sokat változott, vagy változik a világ abban a tekintetben, hogy vajon sportvezetői pozíciókban lehet-e helye nőknek, illetve hogy milyen pedigré kell ahhoz, hogy valaki oda kerüljön. Én úgy érzem, és talán remélem a hallgatók sem veszik ezt szerénytelenségnek, hogy ehhez szükséges pedigré, hogyha a versenytársakat nézem, meg az elődöket, én azt gondolom, hogy megvan. Tehát az én 20 éves sportmúltam, az olimpiai múlt, megspékelve a 33 éves sportújságírói múlttal, plusz az egyéb irányú végzettségek, ugye pont a Testnevelési Egyetem sportmenedzseri diplomáján túlmenően ugye van nekem jogászi diplomám, sportszakjogászi mesterdiplomám, illetve hogy az Egyesült Államokban tanultam nemzetközi kommunikációs televíziózás szakon, és talán ami ennél sokkal fontosabb, hogy az aktív újságírásnak minden szegmensét aktív a művelem. Mire gondolok? Arra, hogy napi szinten rádiózom a Nemzeti Sportrádióba, napi szinten írok a Nemzeti Sportba, tehát két mondjuk így hagyományos médiumnak dolgozom. Mellette évek óta van egy saját YouTube csatornám, ahol csak sport tematikájú portré filmeket készítek, amelyeknek általában egy picit rövidített verzióit különféle televíziók is sugározzák, hol korábban a TV2, most pedig a közmédia. Tehát azt szoktam mondani, hogy földön, vízen, levegőben én a média minden elemét gyakorlom, művelem, csinálom, és szerintem nagyon fontos, hogy az új médiumokban is igyekszem lépést tartani az idők változásával. YouTube is közösségi média, tehát ez a content creation, ugye, ami a tartalomkészítés, ami azért sokszor a saját szervezetünkben egyébként az IPS-ben is ilyen szigorúan pillantott dolog, hogy ők nekünk ellenfeleink, vagy ellenségeink, vagy kiszorítják a hagyományos sportújságírókat mondjuk a világesemények mix zónájából, és egyébként van benne valós veszély, persze. Van, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez nem egy probléma.
Hát onnantól kezdve, bocs, hogy a szabadulágok, amit a politikai kommunikáció már a közösségi média alapján
igen.
Épül föl, akkor azért az egy trendváltozás jelen.
Ez abszolút egy trendváltozás, és nekünk védeni kell a szakma érdekeit, képviselni kell a hagyományos újságírás értékeit, de én meg közben azt is vallom, és ez is nyilván a programom része, hogy nem lehet becsukott szemmel vakon harcolni a technológiai fejlődés ellen. Tehát inkább azt kell megérteni, hogy a mélységet, a szakmai tartalmat, a hitelességet megtartva, de tudomásul kell venni, hogy a technológiai változásokkal nekünk is, akár ennek az élére állva haladni kell, mert nem fogjuk tudni ezt megállítani. Tehát content creation, tehát tartalomkészítés mindig lesz, annak a relevanciája, a szakmai relevanciája rajtunk múlik, embereken, készítőkön, de azt, hogy ezt milyen formában találjuk, vagy milyen felületeken, milyen platformokon, hogy ezt manapság meg szoktuk fogalmazni, azzal egyszerűen haladni kell a korral, tehát ebben nem könnyű dolog ez, és akkor még nem beszélek a mesterséges intelligencia a szakmánkra ugye leselkedő veszélyeiről, szóval sok-sok-sok téma van, és ezek is persze részei az én kampányüzeneteimnek, mint ahogy nagyon fontos része ugye az esélyegyenlőség, amely aztán hát azt kell mondanom, szégyenletes módon nagyon-nagyon hátra sorolódott az elmúlt években ebben a közösségben, szemben a Nemzetközi Olimpiai Mozgalom trendjével, ahol azért a esélyegyenlőség, a részvételi arányok felefeléhez közelítése és a többi napirenden van, hát nálunk nincs.
És amikor te ilyen kampánytémákkal megközelíted a kollégákat, akkor amikor elutazol külföldre, most nem tudom éppen hova hallottam, hogy Dél-Koreában mész,
előtte voltam Gambiában, Afrikában. Igen.
És ilyen témákkal előjössz, hogy content kalendár, meg content management, és lehet sorolni, akkor milyen arcok néznek rád? Nagyon jó a kérdezés technikám, mindig fölteszek egy kérdést, és akkor ráteszek még egyet a végére, és ugyanezt fogom csinálni, igen? Hogy egyébként milyen az age group, milyen a korosztály a Nemzetközi Sportújságíró Szövetségen belül?
Igen, hát a változások és ennek az egész mostani választásnak a kimenetele szerintem a leglényegesebb kérdésre tapintottál rá. Valószínűleg a sikere vagy a sikertelensége ezen fog múlni, hogy azért ez, elnézést kérek, egy eléggé előregedett szervezet. Szóval, hogy itt azért a vezetőségben, amelynek én most ugye alelnökként tagja vagyok, 24 fős a testületünk, először is két hölgy van, visszatérve az előző pontra, abban az egyik én vagyok.
A 24-ből kettő?
Igen, tehát széljeljük magunkat, tehát mondom, van tennivaló. A másik pedig, hogy az átlag életkor 65 plusz. És én ezt lefelé húzom, bőven. Hát szóval, hogy igen. Nem, most nem csak azért, nem csak egy bókot szerettem volna kicsikarni belőle, hanem most gondold el, hogy amikor ilyen témákat napirendre veszel, amikor én tavaly pont egy a Sportforum Hungary-hez kapcsolódóan szerveztem egy rendezvényt, 4 kontinensre hívtam meg 8 nagyon tehetséges sportújságíró nőt, akik között van olyan 25-26 éves fiatal kollégina, aki először is ilyen tartalomgyártó, de nem akármilyen, a Forma 1 világában olyan otthonosan mozog, hogy a Juan Pablo Montoyával van közös podcastja. Több százezren követik őket, pontosan látja, tisztában van vele, hogy hogyan lehet ma megszólítani azt a közönséget, akikhez ő szól, egy olyan név mellett, mint amilyen a korábbi kitűnő pilóta. Hogy kell relevánsnak, szakmailag megalapozottnak lenni, úgy, hogy közben kiszolgáld ezt a modern közönséget, akik ezt fogyasztják. Na most ilyen hangok a mi szervezetünkben sose kaptak teret. Tehát szégyen, gyalázat. Tehát megint azt mondom, hogy ami nekünk változtatnunk kell, hogy ezek a fiatalok, akik ezt nagyon jól csinálják, valamilyen szinten sokkal reprezentáltabbak legyenek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy van tennivaló, és egy picit, most nem előrevetítve ennek a választásnak a kimenetelét, de lehet, hogy ez a közösség még erre, amiket én képviselek, persze a hagyományos érték őrzésen túl, mert azt nagyon fontosnak tartom, ezt a 102 éves történetünket és azokat a masszív pilléreket, amiken ez a szervezet nyugszik, de lehet, hogy még erre nem értek meg, és ezt nekem fel kell mérni.
Innen fogjuk folytatni hamarosan, Csisztó Zsuzsával, a Magyar Sportújságíró Szövetség alelnökével, a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség alelnökével beszélgetek arról, hogy Zsuzsi pályázik a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség elnöki posztjára. Nem sokára jövünk vissza, a Trend FM-et és a Sportértéket hallgatják.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.